Mondjak egy üzenetet gyorsan.
Mondjál gyorsan.
Csak nehogy azt higgye a Várkonyi, hogy neki szólt. Mert ez még nem neki szól.
Még nem, de mindjárt.
Így kell. Feküdjünk keresztbe mindennek, ami új. Tiltsuk mindent, ami ismeretlen, és gyűlöljük is azt, tuti. Ez kell a hazai népligetnek, aminek a politikai...
Népligetnek igen, is, mert elég elhanyagoltál.
Igen, szóval a népligetnek, vagyis népléleknek, aminek a hullámaira a politikai töketlenek felugrottak.
Na, jó.
És minek apropója mindez?
Ez a műhús kiverte a biztosítékot, hogy megkérdeztük az élelmiszermérnököt, hogy jó ötlete az, hogy laborban egyetlen állat, és egyből növesztünk egy sztéket, majd azt forgalomba hozzuk, hogy egyétek meg, jó helyet.
Amíg nem kötelező, neki azt sem, hogy
így van. Na, de egyébként már eszünkbe jutottál, figyelj, akkor is, amikor a gazdákról volt szó, mert igen, nagyjából ugyanaz megy, hogy pont amikor nehéz helyzetben vannak, és igazából rossz időszakban még jött az európai politika, és ha nagy zöldülhetnék be, még nehezebb helyzetbe oszta őket különféle adóváltozásokkal, meg zöldülési kényszer szabályokkal.
Hát csak ők legalább megvédik magukat.
Nagyon leegyszerűsítve ezért vannak az utcán a traktorosok, ennél bonyolultabb.
Nem, nem lesz ez olyan egyszerű, Gábor, de majd visszahallgatod. De most nem ezért gyűltünk össze, hanem azért, mert nekem a legutálatosabb mondásom az volt újságíró gyakornok koromban, hogy a téma az utcán hever. És ez ilyen lerázósnak éreztem, hogy azért mondja a szerkesztő.
Mindig ezt tolták a nagy öregek.
Na, de képzeld el,
adjunk egy ilyen kis hallgatói insightot, hogy mi történt tegnap délután, amikor...
Adjunk.
Úgy szokott ez lenni.
Jött a tüske.
Nem, azt nem meséljük.
Azt nem meséljük.
Ne intim pistáskodjál már.
Elmeséljük.
Ez mégse a sztori tévé.
A kedves hallgatók a színfalak mögé akarnak látni, hogy hogy szokott összeállni a futómű rovat. Az úgy szokott kinézni, hogy függően attól, hogy ki szerkeszt, napra pontos, illetve percre pontosan meg tudom mondani, ki mikor fog fölhívni azzal, hogy Gábor, mi a téma?
Na, mesélj, hogy
van téma. Az Ács nem hív fel, kezdjünk ez, igen. Hát,
én megbízom.
Az Ácsnak mindegy. De igen? Én ezt értékelem. De nehogy az legyen, ez nem kritika, én ennek örülök.
Az Ácsnak mindegy, hogy mit kíván a szerkesztő úr behozni, majd pedig adásban váratlanul szembesíti.
Szétrolkodja az adást, igen.
Más témákkal, igen.
De Mihálovics kollega mindig nagyon proaktív. Egy, de van, hogy kettő nappal korábban és délelőtt telefonál rám, hogy tudom-e már, hogy mi a téma, amit általában előző este szoktam összerakni. Na, és küldött nekem, képzeld el.
Várj, csak zárójelesen, ez a legviccesebb egyébként Mihálovics Kántor viszonylatban, az NOP-kor rovatot illetően, amikor hétről hétre egyre hamarabb bosszantja Edét azzal, Mihálovics kollega, hogy mi lesz a csütörtöki rovatban.
És
zárójelben
most már most
lépjük túl az egy hetet lassan.
És mindent megevett már előre.
Abszolút, igen.
Na, tehát az történt, hogy én szépen elküldtem a kis program javaslataimat, majd azt közölte önhatalmulag Mihálovics kollega, hogy ő ebből nem kér, mert hogy túl sokat foglalkozunk a villanyos átállással, és állandóan ez a téma.
Ez így van.
De hát ez egyszerűen a legfontosabb téma jelenleg, és küldött egy csokor önhatalmulag kiválasztott hírt.
Mert engem ezek érdekel.
Az aktuális világból. És én megadtam magamat ennek most.
Hát próbáltad volna nem
de hogy akkor még, tehát még mindig nem tartunk a téma megfejtésénél, de az előzményeket a ismeretében. Én ültem szilveszterkor, bár nem túl szomjasan, egy beszélgetésbe, ahol luxusautó tulajdonosok panaszkodtak arra, hogy ismeretségi körökben pár éves gépjárművekben alapvető szerkezeti elemeket kellett kicserélni.
Motort, váltót és társait.
És azt is mondták az egyik, egy ismerősére hivatkozva, hogy a céges luxus autó már a második motorcserén van túl, ezért annak tulajdonosa a garázsba parkoltatja, hogy nehogy elromoljon megint, mert már annyira megunta ezt az egészet. Erről jutott eszembe, hogy ezt kéne kibeszélnünk, hogy a viharban van az, hogy miközben egyre drágábbak az autók, egyre ócskábbak is.
Hát dupla annyiba kerülnek, és fel annyit bírnak egy kis demagógiával élve. De
ez a tervezett elavulás?
De ebben nem sok túlzás van.
Nem, sajnos nem. És ennek a hatásai egyébként úgy telibe most kezdenek érződni. Mert hogy azok az autók, amik az Euro 6 sokadik átállása után már ezek a kis nyűzüge motoros szteroid kúrán részt vett ezres, egy-kettes, háromhengeres, 150 lóerős vagy annál is erősebb motorok, ezekről azért egytől egyik kiderült, hogy nagyjából semmit se érnek, és akkor nagyon óvatosan fogalmaztam. Tehát ezek a motorok, ezek compliance motorok, ezek azért vannak így megtervezve, mert a laborban a CO2 kibocsátás alapján ugye az autógyártó azelőtt, a dilemma előtt áll, nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy megcsinálom rendesen a motort, tehát úgy, ahogy a mérnök szeretné, de akkor 1-2-3-4 grammal többet fog fogyasztani. Ugye fogyasztás egyenlő CO2 kibocsátás, ezt mindig mondjuk el, CO2 az nem káros anyag, az üvegházhatásnél álló gáz gyakorlatilag, és ugye az Európai Unió elsődleges küzdelme a széndioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozik. Az autóipar, ugye amikor euronormákat szigorít a törvényhozók, az autóipar kénytelen reagálni, és ugye mivel van már egy ilyen fizikai határa annak, hogy mit lehet megvalósítani, pusztán simán belső égésűvel, tehát hogyha nincs mellette valami villanytámogatás, plug-in hibridség, vagy mild hibridség, vagy hibridség, akkor pusztán belső égésűvel ugye van egy technikai limit, ami alá nem lehet menni. És akkor, amikor még a mérnök mondta meg azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy jó legyen, és nem a compliance volt az, ami alapján eldőlt, hogy hogyan terveznek egy motort, akkor teljesen más konstrukciós elvek mentén történt ezeknek a motoroknak a kitalálása, gyártása, megtervezése. Most meg az van, hogy minden alá van annak rendelve, hogy lehetőleg még egy kicsivel kevesebbet fogyasszon azok között, a körülmények között, ahogyan ezt egy homologizációs folyamatnál végigviszik és megállapítják, hogy mi ennek a motornak konkrétan a fogyasztási értéke.
Összefoglalom, Brüsszel a hibás.
Elmondom a dilemmát, és akkor mindenki kitalálhatja magának, hogy mi a történet. Ugye az ESG és az egyéb dolgok alapján természetesen egy vállalat azt fogja nézni, amikor céges autóflottát szerez be, hogy a lehető legalacsonyabb széndioxid kibocsátása legyen a beszerzett autóknak. Ezt 2 generációval ezelőtt úgy oldották meg, hogy mindenbe dízelt vettek. Abba is, amiben semmi értelme nem volt. Még a kis autóba is. Mert ugye széndioxid elleni küzdelemben a dízel technológia számított a 2000-es évek nagy
tárgyának. Emlékszünk erre, persze.
Minden dízel volt. Igen, bármit igen, vettél, igen. Minden
dízel
volt.
Sőt, amikor én benzines lettem, akár használt autóban, mindenki lehülyezett. Tehát totál idióta vagy, a dízel sokkal jobb.
Hát az volt az akkori kor villanyerőltetése. Mert hogy a mindenbe dízelt elv az alapvetően nagyon-nagyon káros volt. Nagyon sok szempontból nagyon káros volt. Nem a dízel technológia volt káros, hanem az volt káros, hogy mindenre ráhúztuk ezt a sapkát, ahogy most mindenre rá akarunk húzni egy másik sapkát. Lényeg, a dízel utáni időszakban ugye át kellett ezt valahogy konvertálni egy másik technológiára, és ott megpróbálták ugye a benzinesekből kihozni azt, amit ki lehet hozni. A hosszú távú tartóság meg azért nem volt kérdés, és itt jön a dilemma, amivel elkezdtem az egészet, mert mit lát egy autógyártó? Ha fölé megyek a széndioxid limitnek, akkor hiába tudtam jól eladni az autómat, hiába kerestem rajta abban a pillanatban pénzt, ha az év végi flotta átlagomat nem tudom hozni, akkor minden egyes gram széndioxid túllépéssel olyan büntetéseket kell fizetni autónként, amit nem keresek meg azzal az autóval. Tehát mi a megoldás? Nagyon idézőjelben és cinikusan megcsináljuk úgy, hogy arra a 4-5 évre, ameddig tart a garancia, meg ameddig le van jelentve, hogy el van adva, meg ameddig mindenki boldog, arra meg lesz
addig
oldva
a dolog. Na jó, de itt jön ez, hogy ez nem a luxus autós motor, hát nem egy literes motorok vannak. De kettő, a váltó miért romlik el attól, mert környezetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni?
Hát, mert mindenben spórolunk, tehát hogy ez is egy egyértelmű dolog, tehát nem a szegény autógyártóknak a történetét fogjuk itt most elzengeni, mert meg lehet ezt csinálni jól is, tehát vannak erre is példák, de hogy a konstrukciós hibák, vagy a konstrukciós félmegoldásoknak a tömegével most szembesül az átlag használt autóvásárló, az sajnos teljesen látszik. Erről számtalan cikk jelent már meg, még a magyar médiában is, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem nagyon van olyan márka, ami valamivel, valamilyen felállással, vagy akár több hajtáslánccal ne lenne érintett abban, hogy mondjuk a garancia lejárta környékén, de olykor előtte is, bekrepálnak ezek a motorok, és ezekkel egy alapvetően nagyon nagy probléma van, 10-20 évvel ezelőtthöz képest. 10-20 évvel ezelőtt is voltak problémák, de azok javítható problémák voltak, nagy részt. Általánosan azt lehetett mondani, hogy meg lehetett oldani dolgokat szereléssel. Ezek a motorok, ezek körülbelül olyanok, mint egy integrált okostelefon, nem tudod szétszedni, nem tudod megjavítani, nincs benne annyi anyag, hogy ha leszeded a hengerfejet, hogyha bármit akarsz vele csinálni, még gépi munka, mint régen, hogy meggyűrűzöd, hogy síkolod, hónolod, bármi ilyesmi, erre egyszerűen ezekben mitől már nincs anyag.
Tiszta lútri, hogy melyik romlik el, és melyik nem?
Lehet azért sejteni. És...
Na de a Prestige, luxus márkákról van szó, könyörgöm. Tehát ha valaki beül egy nagyon drága autóba, és azzal egy életérzést vesz, egy tekintélyt vesz, stb. Az marha nehezen viseli ezt el, hogy nem tudja használni, mert állandóan motorcserén van az autó.
Az biztos. Jó, ez egy...
Ez nem rombolja már?
De abszolút. Hát ez az...
De akkor meg ezt nem szabad megengednie magának egy gyárt. Kár, hogy nem tudunk mondani márkákat, nem akarunk.
Na, de ha majdnem
mindegyik érintett. Tehát gyakorlatilag az, ami Euro 6-ra lett tervezve, az így vagy úgy, de egyszerűen általában túl van bonyolítva. És
ez a hatosnál kezdődött nagyjából?
Akkor durvult be nagyon. Aha. Tehát úgy 2010 után már ez egy ilyen általánosan érezhető jelenség volt, de ugye mi 16-17-től kezdve lett új autóként bemutatva, tehát nem az, amit akkor gyártottak abban a pontban, de ami onnantól lett új autóként bemutatva, azokon az autókon nagyon erősen érződnek ezek a tendenciák. Még egyszer mondom, nem mindegyiken, de például amikor nektek javasoltam céges autóflotta vásárlást, akkor nagyon sokszor elmondtam, hogy miért veszünk szívó benzines autót.
Amit már nem lehet kapni.
Hálásak is vagyunk neked egyébként.
Igen, abszolút. Teljesen beváltottam.
Teljesen, na de figyelj, elégedettek
ennek, vagyunk. Vegyük ennek a jelenségnek a tova gyűrűző hatásait. Egyrészt rombolja a márkaértéket, ha rombolja, nem tudom. Tehát ha én a luxusautóban beleülök 70 millió forintért, majd két motorcserén túl vagyok, azt gondolhatnám, nem veszem az a luxusmárkát, mert az leromlott minőségű. Veszem a B-t, de ott is bele fogok ebbe ütközni.
A luxusmárka kevésbé érdekes ilyen szempontból. És bocsánat, nem akarom a szabadat belét folytani, csak egy dolgot érts meg, hogy ez az átlagvásárlónak sokkal fájdalmasabb. Mert aki használt autót szeretne 3-4-5 millió forintért vásárolni, ami azért, hogy mondjam, ez egy életszerű dolog, hogy valaki szeretne magának vásárolni egy 3-4 éves, családi használatra alkalmas méretű, normális autót, amivel szeretne még tervezni 5-6-7-8 évet.
Igen, ez lett volna a következő mondatom, hogy a használt piacot ez tönkreveri, hiszen... Na ez mehet az, a kukába 4 év után.
Ez az, amikor ugye az 1000-es, 1-2-es különböző gyártónál, meg alapvetően a háromhengeres motorokkal érezzük a legtöbb ilyen jellegű problémát. Ez az, amikor azt tudom mondani, hogy lútri. Lehet, hogy kibír 2 évet, lehet, hogy kibír 1/2 évet, de hogy 5-6 évet nem fog kibírni, az tulajdonképpen teljesen biztos. És itt jön a gazdasági totálkár problémája. Akkor megveszel 3-4 millió forintért egy ilyen autót, és azt mondják, hogy drága uram, nem lehet javítani. Az egyetlen megoldás a motorcsere, az körülbelül annyiba kerül, amit akkor amennyit, ér az
igen,
autó,
igen.
És a bontottból se fogod megoldani, mert konstrukcióhibás, tehát nincs bontott ilyen motor, vagy ha van, akkor maximum nyersz vele 1/2 évet, 1 évet, ki tudja mennyit, mert nem tudod, hogy milyen. Itt jönnek azok a dolgok, hogy szemetet termelünk, hulladékot termelünk, iszonyatos mennyiségben, ráadásul borzasztóan elérhetetlenné válik így az átlagembernek az átlag autózása. És itt jön az appelláció folyamatosan törvényhozói oldalra, és most nem kritizáljuk, vagy nem tudom, csak hogy legyen már egy másik gondolat, hogy egy minimális tartóságot azt el kéne tudni várni egyébként kipufogógázkezelés kapcsán is. Ebben egyébként történnek változások, tehát ezt felismerte a törvényhozó, hogy... Az marha szép és marha jó, hogy kihozol egy új benzines autót, és 3-4 évig, vagy egy új dízelautót, és 3-4 évig hozza azokat a normákat, kipufogógáz, kibocsátás szempontjából, amik fontosak, de hát ismerjük mindannyian a realitásokat. Kelet-Európában, meg
mennyi a magyar használt autók átlag életkora? 15 év,
és amikor azt mondják a 2 éves autóra, hogy 1,5 millió forint a részecske szűrőcsere, akkor el tudjátok képzelni, hogy hányan fogják azt szakszerűen kicseréltetni. Nagyon kevesen. Amikor viszont egy ilyen motorból kiszedsz ilyen elemeket, akkor azt kell érteni, hogy ezek sokkal károsabbá teszik, mint 2-3 normával korábbi motoroknak a kibocsátása. Tehát egy Euro 6-os autóból kiszedsz egy részecskeszűrőt, vagy kikötsz egy AdBlue rendszert, mivel arra van optimalizálva minden, ezért, hogyha azt kiszeded belőle, akkor a végeredmény rosszabb lesz, mint egy Euro 2-es autónak a kibocsátása. Magyarul tényleg mérgezzük vele durván a környezetet.
Uh-huh. Nyilván az egyén szintén senkit sem fog érdekli, ha ezen múlik, hogy tudja használni a kocsiját.
Hát, mert nem, csak ez a probléma.
Tudja használni, meg van-e pénze?
Más a földet, igen,
nem lesz pénze 2 millió forintot egy részecske szűrőcserére kinyögni annak, aki 2 millió forintot fizetett az autó.
Figyelj, akkor most nagyon a praktikus vizekre. Hú,
Praktikus vizekre, jó?
Jó, már nem mondom.
Magyar Népliget.
Az már nagyon kimaxoltam volna a képzavar. Így is pont egy. Szóval, van-e független statisztika arról, kiket érint ez leginkább? Hogyan lehet kikerülni? Mikre figyeljünk? Teljes lutriel, tehát ezek, amik egy egyszerű mezei autósnak a fejében most megfogalmazóknak ezek, megfogalmazódik ezekre, kérlek.
Mert régen volt válaszol. Ilyen, hogy hülye vagy, hát miért nem veszel X márkát, nincs azzal ilyen. Nincs baj.
Vannak tendenciózusan nyilván megbízhatóbb dolgok, ugye ezeket a piac sajnos azt látom, hogy erősen felül is árazza. Tehát amiről elterjed, hogy rossz, az nyilván olyan áron is van. Amiről meg még nem terjedt el, de nem sokkal jobb, az meg aránytalanul drágább jellemzően használta.
Ezeket te látod, de nem fogod elmondani nyilván, mert erről nincs független statisztika, gondolom.
Független vagy statisztika.
Vagy mit látsz?
Abban a független statisztikában hiszünk, amiben Churchill is.
Igen.
Na de jó, csak, hogy egy klasszikus idézek.
Te saját szemmel látsz ilyeneket, meg elég sok infód van.
De akkor mi a megoldás?
Én azt látom, hogy most jön el sajnos így az igazság pillanata abban az értelemben, hogy ez a probléma, ez rá van tolva, és megint nem sírásról beszélünk, csak egy képzeljétek el a tendenciát, hogy ez rá van tolva a használható kereskedők szavatossági problémájára, akik meg az úgy vannak ezzel, hogy bizonyos típusú autókat egyszerűen nem hajlandóak már megvásárolni, mert ne az ő gondja legyen az, hogy amikor keres 3-400 ezer forintot egy autóval, akkor a 3-4 milliós motorcserét majd fél vagy egy év múlva kellék szavatosság címén vele akarják kifizettetni.
Tehát ők már pontosan látják, hogy melyik, hol van a probléma.
Hogyne. És éppen ezért ilyen árakat is adnak ezekre az autókra, vagy egyáltalán nem mondanak rá semmit. Tehát van egy jelentős mennyiségű autó most forgalomban, amik éppen a garancia lejárt a környékén, a szétesés határára fognak kerülni, és ott lesz mindenki, mint nagy kérdőjelen.
De ez katasztrofális, valaki nem akar tenni valamit?
Figyelj,
ez a szabályozóig nem jutott el?
Villanyra vonatkozik, több hallgató is kérdezi, vagy ha
azt átülök hogy átülnek a villanyba, mert hogy akkor nem lesz családtag a szerelő.
Ez marha
de
jó
erről
hangzik.
Beszéltünk a gazdasági totálkár kapcsán, hogy ott viszont az egész autó megy a kukába egy kocsanásnál az akkumulátor miatt.
Igen, és ugye a villanynak még most vagyunk a... Tehát mindig van egy olyan tendencia az autóiparban, hogy valamit elkezdenek megcsinálni, akkor először azt megcsinálják nagyjából jól. De legelőször nem pontosan tudják, hogy kell megcsinálni. Második hullámban, tehát 2.0-ban ugyanaz a technológia meg van csinálva rendesen, és amikor a harmadik hullámhoz elérünk, akkor már tudják, hogy mit kell belőle kihagyni, hogy jöjjön a szervízbe. De a villanynál valahol most itt vagyunk a határon, hogy itt az első generációnak a problémáit ismerjük, a második generáció nagyjából meg van csinálva rendesen, és most, hogy elkezdett ilyen tömeg történetté válni a dolog, most már látjuk, hogy a gyártók mit találtak ki annak érdekében, hogy azért ne maradjanak bevétel nélkül.
Oké, nagyon klassz volt, ne vegyél levegőt, mert lejárt az erre a műsor.
Csak egy mondatom van, hogy ezt még folytatnunk kell, mert rengeteg kérdés merült
nagyon
föl.
Nagyon felrobbant az üzenet.
Meg kell, hogy valljad, hogy azért ez jó téma volt. Amit
köszönöm
jó
szépen.
Volt, Maci, nem?
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Köszönöm, hogy itt jártál, nagyon vigyázz magadra, mert jövétlen. Folytatni fogjuk ezt az egészet.
Hívhatunk azért a világ túl
felén? Én azt akartam
felén.
Mondani, hogy 6 óra pluszban leszek, tehát az pont jó. Akkor jó. Délután 2 lesz, és akkor fogok tudni
hívni. Eljutok oda.
Igen.
Igen, hát
eljutok odáig bicegni.
Az Ácsi Zindier külön kiadását te fogod akkor vezényelni, oké? Okay? No, köszönjük szépen, Gábor, jó utat!
Sziasztok!